Két hét múlva, körülbelül két hét múlva zsidó éve, az 5776. év. Tehát az új év előtt több szombaton keresztül vigasztaló hafterek, proféciák hangzanak el. A múlt héten nem vettem el vigasztalót, mert csendes napok után lévén nem voltunk még szomorúak, de végül is vissza kell térni a vigasztaláshoz, mert azért az élet megy tovább egy kis szünet után, egy csendes napok után azért elég nagy a sodrása, és igen, bizony ránk fér, akár a feddés is, és a vigasztalás is. Így ennek a szombatnak a vigasztaló részét veszem elő, Ézsaiás könyvének a 54. fejezetének az első versétől. Ez, ami a mai vigasztaló haftará, tehát proféciai rész, de vissza fogok térni természetesen a heti szakaszhoz, és tele van törvényebből, és annyi törvény van benne, hogy a napokig maradhatnánk itt, és értekezhetnénk, de az aktualitásából azért ki fogok csemmegézni egy-két dolgot, nem saját kényem, kedvem szerint, hanem amit úgy érzek, hogy aktuális. Elsőként Ézsaiás könyvének a 54. fejezetének az első versét olvasom. Újjong te meddő, aki nem születél, újjongva énekelj, kiálts, aki nem vajuttál, mert többek az elhagyottak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts fel sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityait terjesszék ki, ne títs meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősíts meg a szegeidet, mert mind jobb, mint bal kézzel kiterjeszt, és a magad népeket vesz örökségbe, a puszta városokat megnépesítve. Ezt a részt azért veszem elő, mert klasszikusan, speciálisan a zsidók teljesen magukra veszik, hogy csak nekik szól, és a szionizmusnak is egy bizonyos alap ígérete ez, amit félreértelmezek kicsit sajátosan használva. A zsidó uralomra szoktak magyarázni rossz és jó értelemben és jó szándékkal is. Itt egészen másról szól, hiszen itt másról szól ez az ígéret. Nem is akarok itt ütköztetni keresztény és zsidó ígérgetéseket, mert az ígéreteket általában és a vigasztalásokat mindig szeretni magáénak kisajátítani. Azonban itt az első szó, amit én feddőleg mondok a vigasztalás helyett, újjon te meddőm. Nem vagyok nő, de azért valami kapizsgálom van azért, hogy mi az, hogy meddőség. Hiszen férfi meddőség is van, meg női meddőség is van, de itt jelen pillanatban a Bibliában a női meddőségről szól. Nehogy azt mondjuk, hogy a meddő az, aki éppen fogantatásra elegendő lenne és alkalmas lenne, nem az a meddő. Az, aki hiába kapja a magot, nem fogan meg. Ne magyarázzuk félre ezt a meddőnél, sokszor mondják azt, hogy jaj, az Úr nem áldott meg, stb. Fölteszem a kérdést, hogy meddő volt-e valaki, vagy engedetlen volt-e valaki. És azt Isten igéjével kapcsolatosan tenném elsőnek föl. Nem fogom meg Istennek az igéje, nem fogom meg a mag. Miért? Mert meddő vagyok. Hiszen naponta szól. Hiszen hetente kétszer tudunk összejönni, már ez is egy nagy lehetőség. Hullik a mag. Ott vannak a modern kornak az eszközei. Hullik az ige minden irányból, csak oda kellene tartanom magamat. Csak be kellene fogadni. Hogyha nem nyitott egy nő abban a biológiai értelemben, hogy fogalhatna meg? Az nem meddő. Az nem meddő. Sokszor nagyon is bűnös. Sokszor nagyon is mulasztási bűnökben benne van. Sokszor nagyon is benne van a lázadásban. Sokszor nagyon is benne van az engedetlenségben. Sokszor sírunk, hogy az életünkben nem születik meg valami, nem történik valami, nem fogal meg, nem kap életet az ige, nem történik egy életben egy növekedés, szaporodás, és közben mi vagyunk a hibásak? Mi vagyunk a hibásak, mert nem volt meg az a kapcsolat, hogy alkalmassá tettük volna az ige magának a helyére, pontosabban a nyitott szívbe való bekerülést. Magtalanok nem lehetünk, hiszen az ige magja, mint olyan hullik, mindenhol hullik. Viszont lehetünk meddők, és lehetünk olyanok, akik engedlenek. Magyarul a önmagunk védekezünk attól, hogy megtermékenyek nincsen bárki. Bárki Isten igéjével, Isten igéjével zárkozunk be. Ez a Biblia vers a meddőknek szól, ez az ígéret a Ézsaiás könyve a meddőknek szól, és nem az engedetleneknek. Ne próbálja senki fölvenni ezt a vigasztalást arra, hogy nem hallgatja igéjét, nem fogadja el akár az ige szólóját, nem fogad el semmit, és csodálkozik, hogy nincs semmi. Hogy lenne, Hogy lenne, mikor nincs meg az a kapcsolat, hogy születhetne gyerek, hogyha férj és feleség egymással nem közösül, a szó szellemi értelmét is itt alkalmazhatjuk természetesen. Hogy történhetne új életnek a megfoganása, új dolognak a megfoganása a szívünkbe? Amikor nem megyünk el igehirdetésre, kisenyítjük a Bibliát, amikor ki nem tárjuk a szívünket, csak kritizálunk, meg nézegetünk, meg keresjük a habostortán a magyarót. Akkor hogy fogadjon meg? Hogy fogadjon meg az a mag, amit Isten bőségesen ad nekünk? Ez a meddő, ez természetesen Hágáról és Sárának a történetéről szól. Hágáról, ahol megfogant az emberi akarat, és a meddő Sára az csak később áldott lett. A történetben nem megyek most bele, hiszen Sára bemutatja nekünk, hogy akkor történik élet, és akkor történik az ígéreteknek a folytatása, hogyha valaki tényleg nem saját akaratból akar valami újat és életet, mint Ábrahám és Hágárnak a története, hanem Isten akkor adja, amikor ő akarja, ezt a tényt elfogadja, akkor. Ebben van az áldás, és ebben az ígéreteknek a folytatása. De most itt tényleg ilyen vigasztalóként mondom, igen, mindig van, mindig is volt, még a legzűrösebb történelmi időszakban. Csodaképpen gondolhatunk arra, hogy a középkorban, amikor semmi nem volt, nem hogy karizmatikus, meg protestáns, meg akár gyülekedek, a semmi volt, a sötétség és az egyeduralom a katolicizmusnak, akkor is szólt az ige, akkor is megőrizte az igét. Amikor tényleg a zsidóság már sok ezer éve, 5766. éve hordozza Isten igéjét és viszi, még akkor is, ha nem akarja, még akkor is, amikor engedetlen, és akkor is, amikor mulasztásiban van, és akkor is, amikor rengeteg baj közepette, de mégis megmaradt. Istennek a szava áll, Istennek a szava keményen be van tartva, ő adja a magot, és ki kellene nyitni a Bibliát. Ki kellene nyitni a fülünket, ki kellene nyitni a szemünket, ki kellene nyitni a szívünket. Ő adott világosságot is. Igen, adott mindent, minden lehetőség megvan arra, hogy senki, de senki nem maradjon meddő. A meddő másik kategória. A meddő, amikor Isten egyszerűen nem engedi, hogy azt szülessen meg, amit te akarsz. Mi Sára esetében? Sára esetében, de el kell gondolkodnunk, hogy mi nagyon szeretnénk újat, nagyon szeretnénk gyümölcsöket, mint gyermeket, vagy van gyümölcsöket, mintha kell a gyereket szeretne, de nem vagyunk kész a nyitottságra. Hát ha egy nő nem nyitott biológiailag, akkor hogy nyitott, hogy történhetne a fogantatás? Ha a mi szívünk nem nyitott Isten igéjére, elvetjük minden lehetőséget, miért csodálkozunk, hogy élettelen a hívő életünk? Miért? Nem meddő vagy, ne védekezz ezzel ellen, soha ne védekezz, hanem ki kellene már nyitni, úgy, ahogy a nő a lábait, akarom mondani, senki ne sértődjön meg, ez a biológia, úgy nekünk a szívünket ki kell nyitni, hogy behújjon a mag. Ebből lesz Isten akaratából, ige. Ebből lesz, hogy Isten tud életet adni ebben, abban, amabban az életünkben, ad igét erre az életrészemre. A teljes életemen túl a részletekre, és ott van az ige mag, behullik, ezt tedd, azt tedd, ez a folytatás. Istennél az ő ígérete sokkal fontosabb, mert itt van, ha én akarok, akkor abból Izmael lesz, hogyha nem akarok, akkor semmi nem lesz. Isten nem akarja a meddőket, és nem akarja az önzőket, de a Sárákat akkor, amikor ő akarja, megáldja. Úgy, mint Izrael népét hamarosan meg fogja áldani, ebben benne van a remény és a ígéret ismerete is, hogy igen, Izrael népe jelen pillanatban meddő. Azért meddő, mert Isten így akarta. Azért, mert a lepel még ott van, nem nyílhat ki a szemük. Még nem nyílhat ki a szemük, a szívük mások miatt. A pogányok számának a beteljesedéséig nem nyílhat ki. Nézhetjük a zsidóságot. Él Istennek a felesége, és mégis meddő. Halott állapotban van, szinte terméketlen állapotban van a zsidóság, csak mondja a Tórát, és nincs élet, és élet, és élet mögötte. Földi életben maga Isten tartja fönt csoda módon az egész zsidó népet, pontosabban ígérete szerint. ezt a meddő állapotot fogja Isten megváltoztatni. Erről szól ez az új év előtti üzenet. Újjon meddő, mert eljön az az idő. Újjon Izrael, mert eljön az az idő, amikor Isten szava életté lesz benned. Amikor kinyílik a szemed, a szíved és mindened, nyitott leszel arra, amit Isten ígért. De ez Isten kezébe van, és akárkinek az életében van egy meddő állapot, akkor Isten kezébe van, és az ő hatalmával van, hogy mikor nyitja ki a szívemet. Mi ne feszegessünk senkit, mi ne próbáljunk igével megtermékenyíteni embereket, mi nekünk semmi más dolgunk, mint csak szólni, majd Isten teszi nyitottá a szíveket. Isten adja az életet, azt a nismát, amelyik a az életnek az alapja, ami az emberi életnek is a kezdete, ő adja azt a megfogantatást. Mi nem tudjuk élővé tenni az igét, mi nem tudjuk abból életet tenni embereknél, de el tudjuk mondani önmagunknak is, hogyha szólod az igét, Isten, amikor akarja, a meddő szíveket meg tudja tervékenyíteni. Ez kettő dolog kell, egy szord Isten igéjét, mint a magot, légy példa, mint mag, önmagad is, de ezentúl úgy, ahogy van, nem a te dolgod, hogy kinek, mikor fogan meg a szívében. De tudd meg, hogy Istennek a hatalma a meddőkön rajta van, és az ő időfaktora, az időpontja, amit az ő akarata, az az ő kezébe van. Tudd meg azt, hogy Isten soha nem adja át az időket neked, Isten az időura. Ő mondja meg, mikor alkalmas, mikor jó, mikor illeszkedik össze, mikor van egy közösség egy népre szóló ígéretnél, ebben vagy abban az életben rész, aminek meg kell születnie. És mikor van az, amikor engedetlen vagy, azt is megmutatja. Én azt hiszem, ebben a vigasztaló haftarában benne van az is, hogy megmutatja. Megmutatja azt nekünk, hogy sokszor szédítünk önmagunkat, hogy hát, én nem értem Isten igéjét. Akkor tudd meg, Isten most nem szól neked, de ott van az a mag, és érkezik, és akkor leszel nyitott, amikor majd ő kinyit téged. Ha kell, akkor fájdalmak árán, ha kell, akkor megrázás árán, ha kell, akkor az őszinte szereteted árán valahogy kinyit. Amikor megérted, hogy Istennek milyen szeretete van, akkor kinyílsz, mint a feleség, amikor szerelmes és szeretetben van, de ugyanúgy Isten ki tud téged nyitni a szívedet, épp hogy az igéje bemenjen és életet adjon, hogy széttörje a kőszívedet. Meg tudja tenni. De erre a legegyszerűbb forma mégis, amikor én azt mondom, itt vagyok Istenem, te adtál nekem időt, te adtál nekem lehetőséget, te adtál testvéreket, te adtál azokat, akik a magot szórják, mert rájuk bíztad, nem az életet, csak a földműves munkát, és köszönöm őket, és elfogadom. Ha most nem is szól, akkor szólni fog valamikor, mert amit elvetünk magunk, nem azonnal kell ki, és lehet, hogy idevetünk, és pontosabban az is későbben és másképpen fog kikelni, mint a mi terveinkben vannak. Isten az ő igéjét és az ő magvát épp úgy nem engedi, mint Ábrahámnak az akarnokságát és Izmael születését, épp úgy nem akarja az igével kapcsolatosan, mint Ábrahám életében, de azt akarja, hogy az ő igéje megfogadjon bennünk, megfoganjon bennünk, hiszen ha Isten igéje nem fogad meg, akkor az emberi életnek már vége lenne a Földön, ennek folyamatosan működni kell. Az életnek életet kell adni, és tovább kell adni generációkon át. Így nem véletlen az, hogy az új év előtt két héttel jó ígéret az, Isten ki fogja nyitni a szívedet. Isten újjongját te meddő. Szép ez a szó, hogy újjong, tehát az új nap öröny, örülj. Még nem látsz semmit, még annyit tudsz, hogy nincs semmi, hogy még nem, nincs a szíved alatt semmi, ami élet, fejlődő élet, de újjong, mert Isten ígérete mindig örök, és Isten ígérete mindig is előre erősít téged hitben. Ő azt mondja, most még meddő vagy, reménytelen a helyzet, de újjongjál. És sokszor az ember már egy bizonyos idő után megmagyarázni se tudja, de mosolyog is az ember saját életében, hogy én is sokszor teszem. Tudom, hogy valami meg fog történni, abszolút reménytelen, és abszolút értelmetlennek tűnik, és örülök neki. Örülök neki, hogy valami történni fog, és nem tudom, mi az, és nem tudom, mikor lesz az, és nem bolond vagyok, hanem arról szól, hogy tudom, hogy Isten valamit akar most az életembe. Isten nem azt akarja, hogy te most rendeljél nála, vagy fölkínálj, válogassál, hanem ő közli veled, hogy valami kezdődik, valami új lesz. Tessék ujjongani. Tudsz-e hitben ujjongani? Ez a kérdés, de egy a lényeg ebben a kérdésben. Isten az életnek a születésére, megfoganására, arra adja ezt az ígéretét, ujjongjál. Az életről szól mindig az ujjongás. Nem az, hogy megúsztam, nem az, hogy kikerültem, meg egyekről, nem a halál és a megszüntetés az eltakarás a kérdés. Tudod-e, hogy ujjonghassz, hogy minden nap új történik? Ujjongj. Tudod, hogy minden életkorszakokban új történik? Most még nem érted. Most még nem fogad meg benned az a gondolat, ami teszem azt, hogy egy 70 éves embernek szól. De ujjongj, hogy 70 évesen is fog neked szólni, Isten. És ujjongj, hogy holnap is, és folytatnám így tovább. A heti szakasz a Mózes 5. könyvének a... bocsánat. 5. Mózes 21. fejezetétől kezdődik, és 25. fejezetnek az elejéhez jutunk el általa. Igen nehéz a kérdés, hogy miről lehetne beszélni. Ez a heti szakasznak ez a része tele van bőséggel. Akár most elkezdhetném sorban, melyik aktuális, majdnem azt mondanám, úgy kellene most ezt a heti szakaszt is elővenni, hogy egész héten olvasni, és megállni szakaszoknál, de lehetne úgy is, hogy ha amikor együtt vagyunk, akkor itt álljunk meg, te hogy gondolod, vagy itt álljunk meg, és én ezt tudom, miről szól, megbeszélni. Úgy, mint az elsők. Azért nehéz így a heti szakaszról beszélni, mert olyan kincsek vannak benne, és annyira szükséges kincsek vannak benne, ami konkrétan a médiában ott van, és nem tudják a választ, és itt van. És amikor a hívő emberek meg sem mernek szólalni, itt van, mint kötelesek lennének mondani. Itt van tele olyan szakaszokkal, ami már idegen, de évezetek során bebizonyosodta Istennek a törvénye, mennyire te, mennyire áldás az életünkön. Ezért most nagyon nehéz itt elővenni a törvényeket, így hogy hadd mondjam, így most szörfözök, remélem nem hagyok ki belőle olyat, ami másnak szól. Így csak azt tudom mondani, hogy nyisd ki a szívedet és fújjon be a mag, tehát menj haza és olvasd a Bibliát. És abban egy pillanatban mindjárt kinyílik, és mindjárt áldások vannak a törvényei által Istennek, és mindjárt magyarázat kapsz a leglehetetlenebb, össze-vissza tekert förmedvény gondolatok közepette is. Mindenre tudsz választ kapni. Itt van Isten igéje, itt van. És ne félj te meddő, mert Isten ki fogja nyitni azt, amikor kell. Csak egy a probléma, hogy nem akarja a világ meghallgatni azt, ami élet lenne belőle, változás lenne, Isten akarata teljesüljön. 21. fejezetben úgy kezdődik, hogy ha agyonütötte találnak azon a fejezetet az Úr, te Isten ad néked birtokol, és az a mezőn fekszik, és nem tudható, ki ölte meg azt, akkor te véneid és a te bíráid menjenek ki, és mérjék meg a földet a városokig, amelyek az agyonütött körül vannak. És amely város legközelebb esik az agyonütötthöz, annak városnak vénei vegyenek egy üszőtinót, amelyen még nem dolgoztattak, és amely nem volt még járvult. Na, ez hogy is ne valaminek. Agyonütöttek valakit, meghalt valaki. Na, ne beszéljünk arról, hogy találtunk egy hullát a Ürömnél, és mit tudom én, most közelebb esik Budakalászhoz, vagy Pilis nem tudom micsodához, hanem arról szól. A közösségtől nem messze látom, hogy valaki meghalt szellembe például. Nem messze. Valaki meghalt. A hívő életét látom. Most is találkoztam az interneten olyan ember, aki kegyetlenül Isten káromló, és én merítettem be. Agyonütve. Ki a felelős? Ki a felelős? És ez a törvényem már is ütközöm, és már is ott kell lennem, meg kell mérnem, hogy az én közelemben volt. Igen, én kezeimben volt, amikor bemerítettem fönt Észak-Magyarországon helyszín, igen, ott volt. És most abszolút Isten káromban. Saját kezével szidja Istent az interneten. Nem Krisztust, Istent. Magyar a szentállása Istent. És most ki a felelős? És ezzel a törvény már is nekem szól, felelősségem van-e? Igen, oda kell mennem Istenre, én meg közel volt hozzám. Igen, azt az áldozatot kell megtenni, amelyik érintetlen volt a vörös tejen, és az úgy, ahogy van, nem mással van szól. Krisztus nevében Istenre kell mennem. Egyem ilyen egyszerű. Találtak egy, nem tudja kitől a meghalt embert. Találtam a neten egy nem tudom kitől meghalt ember, de velem közel volt. Én most miért is kérek? nekem áldozatot kell bemutatni. Isten elé kell mennem bocsánatot kérni, mert emberi számlatások között is felelős vagyok, mert hozzám közel volt. Mert felelős vagy azért az emberhez, aki lelki gondoztál, felelős vagy azért az emberhez, aki teljesen közel volt hozzád, felelős vagy azért az emberhez, aki a családod, felelős vagy akárki a közelben vagy, ha te nem ölted meg, neked mulasztás véged bizonyára van, mert te voltál legközelebb. Neked hallani kellett volna, hogy gyűnítik, neked hallani kellett volna, hogy a sátán kinyírta, mert a közelben levőről tudsz. Jobban, mint Amerikában, itt Budapesten. Neked tudni kell. Mondhatom tovább a törvényeket, de melyek így tovább. Ez az áldozat így elhangzik, és tessék elgondolni. Meghal a gyermeked, elkezd narkózni. Meghalt. Szellemben, lélekben. Testileg ott nyiblődik. Kinek kell bűnbánatot gyakorolni? Anya, apa. Te voltál legközelebb. Lehet, hogy már felnőtt, és nem hatáskörön kívül van, nem a falu határán belül van, de te voltál legközelebb. Te voltál, és ez egy ma is érvényes törvény. Ma is. Nem belemagyarázás. Nem belemagyarázás. És amikor leírja ezt az áldozatot, megyünk tovább, ennek az áldozatnak a egész bőven leírja. Aztán megyünk tovább, még a 10. verset olvashatom. Mikor hadban még ellenséged ellen, és kezedbe adja őket az Úr, és a teljesen szóval közül foglyokat ejtesz, és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázolt asszonyt, és megszereted azt úgy, hogy elvennéd feleségül, vidd be őt a te házadba, hogy mérje meg a fejét, és messe le körmét. És az ő fogajruhát vesse le magára, és maradjon a te házadba, a síras az ő atyát és anyját egész hónapig, és aztán menj be hozzá, hogy, és légy az ő férje, és legyen a te feleséged. Hogyha pedig nem tetszik néked, bocsásd el őt az ő kívánsága szerint, de pénzért semmiképpen el ne add őt, ne hatalmaskodjál rajta, miután megmondotta őt. Hát ez egy bonyolult törvény. Az egész élet egy harc. Amikor szolgál az ember, és amikor teszem azt a gyülekezetben is, rabul ejt valakit, meg Isten igéje általad, és testvéreddé teszed, mi az a törvény van. Igen. Valaki általad megmenekül, valaki úgymond az ellenséges területről oda kerül hozzád. Mit is kell csinálni? A körmét meg kell tisztítani. Igen, a körmét. Tudod, hogy a körmét mennyi mindent elárul? A verekedésnél ott van a kriminológusoknak kedvenc vizsgálata a másik ember bőre. Ott van a vér, a kosz. Egyszerűen kapsz egy térképet, hogy hol jártad, drágám. Az egész múltad ott van a körmöd alatt. Az egész múltad a elmúlt napok tekintetében. És az első, hogyha jön valaki, tessék kipucolni. Tessék kipucolni. Tessék kipucolni, és úgy, ahogy van, nem csak a körmét kell kipucolni, hanem a fejét is meg kellett nyírni. Ez egy bizonyos értelemben az a korona, ami volt idáig, ma már nem vonatkozik. A ruhát le kell venni, mert az embernek a ruhája nem más, amit Isten is adott neki, vagy amit fölvett magára, egzisztenciája, mindaz, amit felelősséget magára vett, kötelességet. Igen, továbbiakban már abban nem járhat. Új ruhát kap. Aki bejön egy közösségbe, bejön egy házasságba, annak új ruhája van. Az nem az apukának a kislánya, hanem az én feleségem. Ez egy másik tiszt, másik rang, másik ruha. És a körme körül is legyen már tiszta, és a fennhatóság is én vagyok, és kopasznak kéne lenni, és nem az apucinak és a családnak a fennhatóságnak is sem tovább. És a fogoly vegye le ruhát, maradjon a tázba, hogy sírassa az ő atyát, anyját. Igen, van egy gyászidő. Ugye mennyire jó lenne, hogyha a házasságok úgy köttetnének, hogy a emberi érzésektől, mindentől megszabadulva, átmegyek mind egy gyászból, átmegyek az örömbe, hogy házasságba élek. Hiszen a házasság is erről szól. Erről szól, hogy megsiratom a lánságomat, megsiratom a legénységemet, és úgy, ahogy van, amikor ezektől szabad vagyok, akkor tudok csak belépni az újba. Aztán mehetek tovább az első szövetségi jogra is természetesen, de hadd ne folytassam. Az engedetlen fiaknál is igen kellemes maga az ítélet, ha ma használnák, akkor nagyon kevesen éli, nem van a probléma a túlnépesedés, de azért elolvasom. Ha valakinek pártütő és makacs fia van, a kező atya szavára, az anya szavára nem hallgat, és ha megfenyedik, sem engedelmeskedik neki, az ilyet fogja meg az ő atya és anyja, és vigyék azt az ő városának, vénéhez és az ő helységének kapujába. És ezt mondják a városvének, ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges. Akkor az ő városának minden emberek kövekkel kövezze meg azt, hogy meghalljon, így tisztíts ki közülöd a gonoszt, és az egész Izrael hallja meg és féljen. Hát nem valami humános dolog. Én még ma ebben a korban egy pofonért általában még egy gyerek följelentheti a szüleit is. A pedagógusokról ne beszéljek már, hogy tényleg milyen kellemetlen egy gyereknevelés kérdése. Itt azért egy kicsit kegyetlen a végzés. Ha topzódik és pártütő, akkor meg kell kövezni. Mit is akar Isten? Az, hogy kövessék a gyerekek azt, amit a szülők éltek meg egy nép elrendelésével Isten akaratával. Ha ezt nem teszi, akkor meg kell halnia. Na most azért nem úgy működik, hogy most már Isten helyett emberek ítélnek és agyonütünk egymást, hanem arról szól, ha te gyereked nem követi azt, amit te hitben megélti Krisztusban, nem létező. Nem létező. Kegyetlen? Igen, kegyetlen. De nem te vagy kegyetlen. Hanem az a gyerek, aki úgy, ahogy van, azt, amit te adnál az ő életéhez segítséget, másra használja. Magyarul Istentől lopnál el azt, amit te kaptál Istentől. Bizony nem segítheted azt a gyereket, amelyik a világban éppen narkózik és drága keresztény testvére. Nem. Az meg kell, hogy halljon. Meg kell, hogy halljon, meg kell, hogy ítélje a kapuba a bíróság, mert akkor ott ítélkeztek a ki és be szintjén, és hogy ki mehet, bemehet, ott meg kell halnia. Felnőtt gyerekről van szó, itt nem az apróságokról természetesen, egyszerűen meg kell halni. És hogyha valaki nem azon az úton megy, és a te szellemi gyermeked is, ha szabad ezt mondanom, ugyanúgy meg kell halnia. Meg kell halnia. Nem azt követi, nem fogadja el azt, amit mi Istentől kaptunk, ő nem viszi tovább Krisztus testébe azt, meg kell halnia. És ez nem azt jelenti, hogy gyilkos vagy, hanem nem létezik tovább a kapcsolatod. Meg kell szűnnie. Sok ilyenről mondhatnék, hogy ő más utat választott, ő pártot ütött, nem is kicsit, és nem is kevesen voltak ilyenek, úgy, ahogy van, egyszerűen, ha nem hallgat, akkor pártütés, el lehet menni, és többet nem létezel. Kicsit kegyetlen, mert ellenmond a humanitásnak, ellen a sok mindennek. Ebben az esetben ma is érvényes a törvény, de ami érdekes ebben a törvényben, hogy apja és anyja együtt menjen oda. Hiszen az apja és anyja együtt felelős a gyerekért, hiszen az anyja nevelte addig, apa tanította arra, és így tovább. A családnak az egységességében ebben is egységesnek lenni. De ez egy közösség szintjén is, hogyha valaki szellemben, pártütő és ellen, nem azt a szellemben és hitben és életben megy tovább, ott is közös a ítélet, közösen kell elhatárodni, és közösen kell úgy, ahogy van, megszűnni a kapcsolatnak. Nincsen. Nincsen én tartom, ő nem tartja. Köztünk volt. Mi egységesek Krisztusban vagyunk. Ha Krisztusban egységesek vagyunk, és ő nem, sajnálom, meghalt. Meghalt. Nem én öltem meg. Önmaga mondott ki magára halálos ítéletet. Önmaga döntött, szabad akaratából ez történt. És itt van egy érdekes mondat, amit a végén van. Így tisztítsad ki közöled a gonoszt, és az egész Izrael hallja meg, és féljen. Nagyon közvetlenül keménynek tűnik el a szó, vagy ez a mondat. Igen, így tisztíts meg. Nincs kettősség. Vagy velem közösség szellemben, a gyerekem, a rokonságom, Krisztusban a testvérem, vagy így jön be a gonosz. Mert ha nem vagyunk egységesek, a pártütés és a többivel ott a baj, azon ott a baj. És így féljél, így féljed Istent, Izrael hallja meg és féljen. féljen, mert Isten ismer bennünket, hogy mi azért nem szeretünk elveszíteni ennyire közel állókat, mint a gyermekünk. Nem tudom, nem szeretünk elveszíteni testvért, akit mondjuk én merítettem be. Nem szeretek elveszíteni, de van egy konkrét parancs. Ha nem úgy, amit Isten mond te neked, és te továbbadtad neki, és azt ő nem követi, halljon meg. Nincs több közünk egymáshoz. El van temetve a kapcsolat, el van temetve az emléke, hát már annyira el tudja az ember temetni, de itt van a félelemnek a kérdése. Ne legyél toleráns. Féljél. Mert Isten akkor rád engedi a következményeket, nem fog megvédeni. Mert a te sajátod akarattal visszaoltod azt, ami miatt ő elment. Érdekes történet az akasztott ember és annak a törvénye is, de mehetünk még tovább. Amikor olvasom a többi törvényeket, közül sokat ismerünk, Pál 22. fejedből, és egyképpen cselekedjél szamarával, egyképpen cselekedjél ruhájával, és egyképpen cselekedjél a tartját fiának minden elveszett holmiával, ami elveszett tőle, és te megtaláltad, nem szabad félrevonulnod. Bizony, itt is benne van, hogy találtunk valamit, és hát vissza kell adni a tulajdonosának. Vissza kell adni a tulajdonosának. Ha nincs közel, akinek vissza kell akkor is adni a tulajdonosának. Várni kell, sőt, azt az állatot annak idején etetni kell a saját költségen, amíg meg nem jelent a tulajdonosa. Mennyi elkobolott hívő van? Mennyi elveszett hívő van? Nem a tiéd. Vigyázzál rá. Add vissza a családjának, add vissza a társának, add vissza a jogos tulajdonosának. Menjen oda-vissza, honnét jött. Ugye mi szeretünk azonnal, nem látják, találtam egy pénztárcát a földön, mindjárt zsebre vágom, hogy van egy névjegykártya benne, hát kidobom, és már is nincs benne. Ezt emberi kapcsolatainkban is azért értelmezni kell. Hogyha valaki elkodorolt, és teljesen gyülekezettelen, és mindenféle magányos és egyéb, igen, ott helyben meg kell, hogy gyógyulnia, és meg kell találni a helyét, ami az övé. Nem lehet a tiéd. Nem lehet visszajönni azzal, hogy valaki sérülten betér egy gyülekezetbe, és akkor mindjárt magamévá teszem, és szolgálva, és rabjá, hanem el kell helyezni egy idő után arra a helyre, ahol a ő helye van. Nem láncolhatom le a ahhoz a jászóhoz, ahol nem való, ahol nem az ő helye van. Bizony ezt is sokszor nemhogy nem tartjuk be ezt a törvényt, hanem mit teszünk árvákká. Mit teszünk elveszetteknek tűnővé embereket, amikor elveszik tőle azokat az értékeket, amik az övé, és ő magányos marad. Teszem azt, tönkre tesszük a képet a gyülekezetéről, és akkor magányos lesz, és magányost akkor azonnal be lehet fogadni, mert hát én segítek rajta. Nem, én tettem magányosra. Folytatásképpen, ha látod, hogy a te atyád fiának szamara vagy őkre az úton eldőlve fekszik, ne fordulj el azoktól, hanem vele együtt emeld fel azokat. Ezt már többször el is mondtam, itt nem arról szól a történet, hogy látsz egy elesett embert, akinek a szamara és az egzisztenciája az régen az volt a kamion, összedült, akkor majd én segítek neki, hanem itt van az a nagyon-nagyon elhanyagolt és eltüntetett kész szó, vele együtt emelt fel azokat. Nem úgy kell segítek másnak, hogy majd odalakok neki valamit, hogy keljen föl, kap egy kis összeget, az talpra áll, nem úgy. És nem úgy, hogy én majd helyette csinálom a dolgokat, hanem fölemelem és visszaadom neki a lehetőséget, hogy menjen az élete tovább. Segítek talpra állni, és nem helyett állok talpra. Segítek talpra állni, és nem hagyom ott, ahogy van, nem lépek túl rajta. Folytatásként ott van a következő törvény is, asszony ne viseljen férfi ruházatot, és férfi ne öltözzék asszonyrába, mert mind utálatos az Úr előtt, a Te Isten előtt, aki eszi, műveli. Én nem tudom, hogy keresztény szinten hogy lehet akkor a homoszexualitásról beszélni, még nem ruha kérdés van, hanem szerepeknek a játszásáról. Itt arról van szó, hogyha én férfi vagyok, akkor férfinek megfelelő külső formákkal is jelentkezzek, és hát lehetséges, hogy a népviseletben van, ahol a szoknyát oldanak a skótok és egyebek, de mindenhol értelmezni kell azt, hogy a férfinek mi a jellemzője külsőségeiben, és ne játszunk nőt, de ez akár bármiben is előfordulhat, akár a szerepjátékainkban az életünk során, akár a utánzásban, akár minden, és ez nem farizeusság, a férfi legyen férfi, a nő legyen nő, ilyen egyszerű. A teremtés rendjének a helyreállítása, ha nincs meg, akkor Isten előtt utálatos. Hát ezt nem én mondom, a Biblia, de kérdés az, hogy tudjuk-e mennyire utálatos. Sok dolog a gyülekezetekben, az egyházakban és egy életben. Nem tudom, miért nem érték. Hát ha kidobom az Ószövetséget, egyértelmű, de ha kidobtam az Ószövetséget, magamat a 8. is kidobtam, bele is hallhatok. De folytatom tovább, ugyanebben a versben, vagy 8, ne is, ha ugyanebben a részben, a 6. versben, ha a madárfészek akad eledbe, az mint az úton valamely fán, vagy a földön, madárfiakkal, vagy tojásokkal, és az anya rajta a fiakon, vagy a tojásokon meg ne fogd az anyát a fiakkal egyben, hanem bizony bocsásd el az anyát, és a fiakat fogd el magadnak, hogy jól legyen dolgod és hosszú ideig élj. Na tessék, már a verebek is beleszólnak itt az életem hosszába, nem, itt Isten arról szól, hogy azt a szövetséget, ami Noé idejében megkötött az állatokkal és az emberiséggel, az állatok védelmében is Isten rendelkezett. Igen, az állatoknak is van érzésük, bár nincs értelmük. Ők is érzik azt, ami fáj és ami rendellenes, bár nem tudják átgondolni, hiszen csak ennyi különbözhet meg az állatvilágtól az emberiséget, hogy az ember meg tudja az érzéseit magyarázni, át tudja gondolni és tudja a mérteket, az állat nem tudja, de attól még szenved. Az állat még nem tudja, egyetlen egy állat sem, hogy ne tartsuk okosnak az állatokat, csak a beidegződéseket, az érzéseiket tudják, hogy ez nem jó, vagy az nem jó, a mérteket nem tudják megmondani. Bocsásd el, és utána folytatódik megint egy ismert törvény. Ha új házat építesz, házfedelede korlátot csinálj, hogy vérrel ne terhedd a házadat, ha valaki leesik arról. Ez a korlát természetesen lehet akár egy fakorlát, drótkorlát, akármi, de nem erről szól, hanem arról szól, hogy a családnak a fejének kötelessége határt szabni. Ott a háztetőn, ami közelkeretes lapos háztető, mert ha valaki éjszaka föl kell, mert éppen vécére megy, vagy éppen nem tudom, sétálni akar, akkor egyet lépés leessék a másodikról, akkor az kitöri a nyakát, és te vagy a felelős azért, mert kitöri a nyakát. Ha te gyerekednek nem szabsz határokat, ugyanúgy, ha kitöri a nyakát, te vagy a felelős, mert az apa nem szabad korlátokat. Ugyanakkor egy ország, hogyha nem szab korlátokat, ugyanúgy kitörheti a nyakát sok ezer ember, és azért az a jogrend és az alkotmánynak nevet akármi, az a felelős érve, akik ezt alkották. Tehát ez egész picinek tűnő személyes kapcsolatban is ott van, egy családon belül vannak korlátok. Idáig elmehetsz, odáig nem. Ezt régen használtuk, hogy este 8-ra hazajöttél, régen meg volt, hogy te nem ihatsz, mert itt a határ, sok minden ott volt, mások a határok a nagy szabadságban, nagy liberalizmusban megszűntek, kitolódtak, ezért van is egy csomó lelki, szellemi és akár fizikai halott is. Be kellene tartani Istennek a törvényeit, de hát, ezt a világot éljük. De ez még nem jelenti, hogy nekünk nem kell betartani. Folytatásként ott van a következő törvény a 9. versben. A neves a teszöldbe két fele magad, hogy fertőzött ne legyen az egész, a mag, amelyet elvesz, és a szőlőnek termése. Én a gyerekkoromból emlékszem, hogy Schwab faluban nőttem föl, hogy csodálkoztam mindig, hogy olyan fokhagyma szagú a szőlő, már a leve, és aztán később rájöttem, hogy valóban igaz ez, mert ők a különböző betegségek ellen a szőlőbe fokhagymát ültettek. És az úgy, ahogy van a porzások, a nem tudom milyen, nem értek annyira a mezőgazdasághoz, a szőlő termésben jelentkezett a fokhagymaszag, és nem értettem, hogy a must miért fokhagymaszagú, ennyire át tud egyik a másikra hatni. De ha egymás mellett vagyunk, akkor ott van az, hogy embereknél is ez a bizonyos kevertség ott van, az én érzéseim, az én ötleteim, az én ízlésem, sok minden, bizony be tudja másnak is fertőzni a dolgát. Bizony, hogy elmegyek a szlovák határa, ott a knédlit mind a két oldalon eszik, de a lecsót is, vagy a gulyást is mind a két oldalon, akár étrendben is átmegy, van ami jó, de itt teljesen arról szól, hogy a mag lesz már rossz, tehát elfertőződik a következő, és akkor lesznek ilyen mutánsok és ilyen hibrid növények, amik természetesen általában csak egy szezon bírnak ki, utána meg kivesznek. De nem akarok tényleg teljesen elmenni a mezőgazdaságba, bár a következő térvény is arról van szó, ne szánt csökrön és szamáron együtt, hát vannak dolgok, a férj és feleség együtt nem tud csinálni, de igaz az a mondás, igaz a mondás is, hogy suba-subával, guba-gubával, tehát itt a különböző kulturális különbségek is jelentős problémákat okoznak, tehát egy házasság kérdésében is, hogyha az egyik ilyen, a másik olyan, abban csak vita van, pontosabban széthúzás. Egészen más, ha egyik ember lassú és a másik gyors, akkor soha, de soha nem tudnak együtt haladni, vagy ráncigál egyik a másikat, vagy a másik visszahúz. Ez embereknek a kapcsolataiban nem kell szántani. Tehát egy szolgálatban is, hogyha valaki nem csapva a tempóba, és nem azonos valami, csak visszahúz, ha meg őr van előre, akkor nekem meg megszakít, és megjön egy csomó süket dolog származik belőle. De az egész életünkben tényleg tudni kell önmagunkról, hogy mennyi vagyunk, szamarak vagy ökrök, gyorsak vagy lassúk, vagy értelme IQ-ban, vagy akármiben. Ez nem arról szól, hogy most én szebb vagyok, jobb vagyok, erősebb vagyok, összeillő vagyok, vagy sem. És egy házasságkötésnél is már jól lenne ezt tudni, hogy tényleg tudom együtt húzni a rabigát vele, bocsánat, az életet a nehézségeiben, ő hogy fog viselkedni. Tudnom kell, hogy bírja ezt, mert különben vagy félrelököd és egyedül fogsz húzni, elválsz, hogy özvegy maradsz, vagy állandóan kínlódni fogsz, állandó visszahúzó erő lesz az életedbe, ezt nem kell csinálni, azt nem, hogy nem tudsz előre haladni. Jó már egy házasság kötésnél szolgálni, de te bármi emberi kapcsolatnál is ezt a törvényt azért tudni. Ne öltöző vegyes szövésű, azaz gyapjóból és lendőszölt ruhával, ebből a zsidóság egy egész jó iparágat csinált, tud, egy kicsit drágán megnézik a ruhánkat tudományos alapon, hogy van ebben a műszer, gyapjúlen és egyéb anyagok, és abban a pillanatban nem kóser. Itt természetesen nem ebből szól, hanem a saját leíratom szerint a gyapjú és a len, az körülbelül ugyanaz, mint Káin és Ábelnek a története. Mind a kettőnek jelentése van, és a ruha az pedig arról szól, hogy mi az, ami a te feladatod ebben a világban, mi a te felhatalmazásod, milyen ruhát hordasz, királyt vagy paraszgúnyát, ez a te életednek a saját öltönyöd, és kétféleképpen itt se lehet lenni. Kétféleképpen nem lehet a saját erőmből élni, és Istennek a akaratán rábízni az életemet, hiszen a növényi rostoknak a lenből az saját terményem, viszont a szaporulatot Isten adja az állatoknál. Tehát nem lehet Isten akaratát és az én akaratomat úgy összefogni, a kettő együtt legyen az életemben. Isten is akarja, én is akarom, abban nem lesz csak egy keverék. Most vagy Isten akarja, vagy én akarom. Vagy én akarom, hogy Isten akarja, vagy én akarom, hogy én akarok. Ezek mindig egységesnek kell lenni. A Bibliában igen sokszor van ez a kettős szövés. Elköszönségnek a törvényeire nem megyek most ki, de azért, hogy mosolyogtató és legyek a 23. fejezetben, azért Istennek a törvényei kiterjednek arra is, hogy nem gondolkodnánk, és mosolyra is fakaszthat a bennünket, hiszen még arra, Isten arra is gondoskodott, hogy csinál magadnak vécét. Még arról is. Olvasom a 9. verset a 23-ból. Ha táborba szállsz az ellenségeid ellen, őrizkedjen mind a gonosztól. Ja, bocsánat, nem az. A 12. verset olvasom, mert most egy kicsit tovább szaladtam. A táboron kívül valamilyen helyed is legyen, ahol kimersz oda, és legyen ásócskád a fegyőred mellett, amikor leülsz kívül, gödöttás azzal, és ha felkezd, betakarítsad azt, ami elment tőled. Latrina ásásnak hívják, dicső magyar módon a katonaságról. Istenek még arra is gondja volt, hogy ha elmész háborúba, akkor ássál meg gödöt, és oda toljálja a másik, ne csúszol, vagy ne fertőződjön meg. arra is, és legyen áldozásocska. Tehát ezt mindig úgy szoktam felhozni, ezt a bibliai verset, hogy Istennek ennyire részletesen kiterjed a törvénye, és ennyire tudja, hogy mi milyenek vagyunk, néha állati módon ide-oda, de tényleg ez van, hogy Isten megmagyarázza a Bibliában minden, de minden szavunkat. Ezek az egyik kedvenceim voltak. Keresem a végül is az utolsó törvényt, mert itt most sok minden törvényt azért nem olvasok föl a fogadás ígéretétől, hanem azért a Haftarához kapcsolatosan még egy törvényt előveszek, ami ma kicsit furcsának tűnik a 25. fejezetnek az 5. versétől. Ha a testvérek laknak együtt és meghal egy közülük, és nincs annak fia, a meghalnak felesége nem menjen ki a fia ki a háztól idegen férfihoz, hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban. És majd az első szülött, akit szülni fog, a meghalt testvér nevét kapja, hogy annak a neve a kinetöröltessék Izraelből. Hogyha a férfinek nincs kedve elvenne az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba a véneke, és mondja, sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérnek nevét Izraelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni. Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele, és ha megáll, azt mondja, nincs kedvem őt elvenni. Akkor járuljon hozzá az ángya a vének szem előtt, és húzza le sarulját annak lábáról, és köpjön az arcába, és szóljon, és ezt mondja, így kell cselekedni azzal a férfivel, aki nem építi az ő testvérnek házát. És lehúzott sarujú háznépnek nevezzék az ő nevét Izraelben. No, ez a törvény, vajon szól-e nekünk, hogy ne szólnak. Kicsit furcsa lenne volt, amikor mosolyogtam és bátyámra nézve, hogy nem tudom, mi szólna a feleségem, hogy én meghalnék, de szerintem többet imádkozik ő is azért, hogy ne halljak meg. No, viccelődés, de tényleg ezek, hol van itt a szerelem, meg a vonzadás, meg egyéb. Meg kell azért itt is állni, hogy egy másik korban vagyunk, de Istennek az akarata úgy, mint a meddőnél, úgy itt is. Ugyanarról szól. Isten akarata, hogyha elrendelt valamit egy népre, azt a népet nem engedi, hogy ne folytassa tovább, ne folytatódja az a vonal, amit ő adott. Azért, mert Izrael jelen pillanatban meddő állapotban van, hogy Isten akaratának ugyanúgy be fog fejeződni, és meg fogja érteni, és be fogja fogadni az igét. Itt azonban egy látható példa van arról, hogyha a testvérek közül meghal valamelyik, akkor folytatódni kell a háznak, annak a családi, annak a Krisztus testének a folyamatáról beszélhetünk. Igen, hogyha meghal valaki, mindegy, hogy szellem, lélek, fizikai, annak a gyerekeit tovább kell nevelni abban a szellemben. Mondhatnám, hogy a pozitívban vett keresztülői feladatot, mondhatnám így tovább. Annyi különbséggel, hogy itt meg is kell fogadni az életnek, mert az a nő az élet hordozója, és így nem született gyerek, megszakad egy vonal, egy családi vonal. Nem szakadhat meg a folyamat Istennél sohasem. De felelősek vagyunk azért is, hogyha egy ember meghal, akkor legyen folytatás. Legyen folytatás. Legyen folytatás, az élet újra szülessen és menjen tovább. És itt most jelen esetben nem a biológiára beszélek korunkban, akkor arról kellett beszélni, hiszen akkor a szaporodja sokasodnak a törvénye igen aktuális volt Izrael életében, de a mai értelemben a szaporodja sokasod, én már a Krisztus testére is vonatkozik természetesen, ami arról szól, folytatni kell. Folytatni kell, a te életednek a bizonsága az, hogy van-e folytatás. A te életed bizonsága az, hogy van-e folytatás életben. És itt arról szól a történet, hogy egy ilyen folytatás Istennél sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki megözvegyüljön, egyedül maradjon, sokkal fontosabb. És itt nem a biológiára beszélek ennek a törvénynek a kapcsán, hanem Istennek az akarata, akkor is folyamatosnak kell lenni, ha valaki meghal, de ha valaki meddő is. Meddőséget Isten megszünteti, mert a meddőségről nem tehet valaki. Megszünteti, hogy az életet adja, hogy menjen tovább. Természetesen a meddőségre visszakanyarodva. A meddőség lehet természetes állapot, mint sára, vagy a Bibliában több személy is, de lehet az, amikor magamat megtalanítom, amikor magamat teszem meddővé. Bizony, Isten akarata ellen vannak bizonyos mai kornak a sajátosságai, amikor valaki önmagát teszi meddővé. Nem csak a fogamzásbeállásról beszélek, hanem eleve nem fogadom el a házasságot, nem fogadom el azt, hogy én életet adjak tovább. Nagyon-nagyon sok ember nem akar gyereket, és nagyon sok házasságban csak a testi kapcsolat és a meddőséget önmaguk okozzák. És Isten erre is figyelmeztet. Nem csak az életnek a folyamatát akarja ő mindenképpen szabályozni, de a meddőséget ő meg tudja szüntetni. De ha a meddőséget önmagam okoztam, mert elrontottam a testemet, mert magam is úgy éltem, akkor ha hívő vagyok, akkor ezt le kell tennem Istenelé. Le kell tennem Istenelé, hogy Uram, én voltam, aki mentővé tettem magamat. És ott van a kegyelmi állapot, amikor tényleg, ha biológiailag és egyéb feltételek is vannak a világon, törvények, ha adott, akkor Isten ezt tudja rendezni. De ez vagy bűnbánat van, vagy őszinte elfogadás, hogy Uram, én ilyennek születtem, ilyen lettem, rendezik el, hogy én tehetek-e arról, hogy ez igen magva nem hullik belém, én tehetek róla, mert ilyen is van. Ilyen van, ha elvégzek három teológiát, és az igen már nem ér el. Magamat tettem agyilag, szívben meddővé, de ilyen van biológiai értelemben, és amikor saját magát heréli ki valaki szó valós értelmében, amikor megöli azt, hogy leessen gyermeke, de az egzisztencia és mindenféle világi hívság, mint olyan, megszünteti a gyermek vágyat is. Ez úgy, ahogy van önkasztrálás, vagy úgy, ahogy van meddővététel a saját magának az embernek. Én úgy gondolom, hívő emberre képtelen, aki valóban Krisztusban van, és ha megtett, akkor bűnbánatban ezt tudja rendezni. Istennek van egy megbocsátása, de van egy helyreállítása is. Ezt mindenképpen el kell kérni. Mert pontosan, ahogy a két párhuzam hozza a magtalan halálát, a halálesetet, amit olvastam, és a meddőnek az ígéret, pontosan ebben kristálytisztán látszik, Isten az élet Istene. Isten az életet úgy adta, hogy folyamatában, és úgy adta Krisztust is, hogy az életet folyamatában, ne kasztráljuk ki magunkat, hogy nem fogadjuk el Isten igéjét, vagy nem adjuk Isten igéjét, ne tegyük meddővé se férfi, se női szinten önmagunkat, mert Isten ellen teszünk. Istenet teszünk. És ezek kiesünk az ígéretekből, pedig Istennek az ígérete olyan szépek és olyan csodálatosak, hogy még a meddőnek is ígéri, hogy jobb dolga lesz. De a meddőnek az ígéreténél, Sára és Hágárnak a történetéből mindig, de mindig legyen ott az, hogy az ígérete Istennek Izsákban teljesülnek meg. Izsákban van mindenben ígéretünk. És Izsák nem más, az odaadott élet, amit Isten visszaadott nekünk, hogy az ő ígéreteiben és az ő áldásaiban teljesüljünk.